Dicsőség Jézus Krisztusnak.
Dicsőség mindörökké.
Kedves hallgatói, 8 óra 9 perc van, majdnem 8 óra 10 perc. Nyalka Miklós barátommal beszélgetünk itt a Mária Rádióban, én Kocsis Fülöp vagyok. Napindítóban július 1. hétfőjén, de július 2. van. És a közel-keleti utazásom kapcsán nagyon sok érdekes élményem ért, és Miklós erről faggat itt engem a rádióban, de mások is faggathatnak a beszélgetésünkben, bele lehet szólni, vagy kérdezni 061-374-0904-es telefonszámon. Még egyszer mondom, 061-374-0904-es telefonszámon. Miklós, hol is hagytuk abba, miről is beszélgettünk?
Hát érsekotya élményeiről. Szíriában és a Közel-Keleten, milyen jellegű adományokat vittél se, hogyha hogyan fogadták a helybéliek, mint egyházi szemét, akár a mohamedánok is. És legvégül arról beszélgettünk, hogy milyen is volt személy szerint keresztény egyházi emberként elmenni egy mohamedán többségű közösséghez közegbe. És hát ilyen, erről beszélgettünk jó részt az elmúlt időszakban. És bennem fölmerül az a kérdés, hogy elég sokat beszélgettünk a muszlimok keresztények kapcsolatáról, hogy az ottani hívők, emberek, nagyon sokat hallunk itt Európában arról, hogy tanúságot tesznek hősiesen Krisztusról, nagyon kitartanak a hitük mellett, hogy ezzel kapcsolatban milyen élményei, tapasztalatai voltak Érsekatyának.
Hát igen, ha innen indulunk el a mi európai tapasztalatainkból, itt, hála Istennek, most már a kommunizmusnak is vége van, illetve Európa nyugati felén még ott annyira sem üldözték a kereszténységet, nagy a szabadság, és járhatnánk templomba, gyakorolhatnánk a hitünket, és úgy tűnik, hogy ez egyre kevésbé akarják az emberek, egyre kevesebb ember jár templomba, ha el is jár, akkor is kicsinyes módon nézegeti, hogy ne legyen hosszú a mise, tudjuk le mi hamarabb. Szóval nagyon furcsa, hogy amikor nagy szabadságunk van, akkor ebben a nagy szabadságban, mintha pont az ellenkezőjét érnénk el, mint amire gondol az ember, hogy akkor most ha nagy a szabadság, akkor már jobban megjük a hitünket. Ellenben ott kint, ahol kereszténynek lenni igazi tanúságtétel, és sok esetben akár a halált, de nem is tudom, hogy mi a rosszabb, mert a halált is jelentheti, vagy a teljes kiszolgáltatottságot. Tehát amikor olyan családot látogattam, ahol elloptak két embert, öt testvér van, és abból kettőt elraboltak. És az édesanyja meg is halt nem régen, az édesapával beszélgettem, illetve a testvérekkel, ezek szörnyű élmények. Na most azért, mert keresztények, és hát persze az ember rablók nem, biztos, hogy nem vallás meggyőződésből rabolják el a keresztényeket, hanem váltságdíjat akarnak követelni, és például ebben a családban már 15 ezer dollárt kifizettek, de semmi életjelet nem kaptak az emberekről, és mégis az eredményezi ezt, hogy az iszlám erők azt tehetnek a keresztényekkel, amit akarnak, mert nincs aki megvédje őket, nincs aki a védelmükre kelne. Na most ennek ellenére kitartanak a hitükben, nem mondanak az, hogy hát ez egy élhetetlen élet, és akkor inkább nem is járok templomba, nem is imádkozom, hanem annál inkább kitart Krisztus mellett, és hallunk ezekről a hírekről, például Egyiptomban már sok évtizede a kereszténység egyszer, mint vértanúságot is jelent, de a legutóbbi években pedig tényleg nagyon erősen föllángolt, tömegével gyilkolnak keresztényeket, és mégis járnak templomba az emberek. És mégis kitartanak hitükben. Sőt, Irakban például arról hallottam, az iraki, én ott nem jártam, hanem beszélgettem Irakból származó papokkal, megkeresztelik a muszlimokat. Tehát a muszlim emberek mégis keresztényé válnak, mert egyszerűen látják, hogy mit jelent az iszlám, és látják a keresztényeknek a hihetetlen erős, tanúságtevő erejű hitét, és inkább keresztényekké akar válni. Tehát életveszélyt jelent, az ember életnek a szinte lehetetleni válását, de mégis megerősödik. Ez egy olyan paradoxon, egy olyan ellentét, amire szerintem logika nincs is az emberi logikában, de éppen arra mutat, vagy arra utal, hogy az emberi életben van valami sokkal erősebb rendező elv, mint pusztán az emberi logika.
Igen, nem véletlenül mondták legelső századok egyházatjai, pont amikor a leginkább folyt a keresztény üldözés, és ilyen abszurd módon pont akkor tértek meg a legtöbben, hogy a vértanúk vére az a kereszténység maga.
Tertulliánusnak tulajdonítják ezt a mondatot, hogy a keresztények vére mag, igen, amelyet, hogyha elvetnek, akkor új életek sarjadnak belőle. Most ezt én ott nagyon erősen megtapasztaltam. Ott kint Szíriában egy másik mondással is találkoztam. Azt mondja ez a mondás, hogyha Szíriában belemarkolsz a földbe és az arcodhoz emeled, akkor érzed benne a keresztények vérének a szagát. Hm. És ez annyira mélyen megérintett engem, hogy magammal hoztam egy zsákföldet, egy kisebb zacskó földet, és azt ott őrzem az asztalomon azóta is egy szelencében, azt a földet, amelyet hát a keresztények vére átjárt, hogy egy emlékeztető legyen, meg megerősítő, hogy igen, a Krisztus követés az adott esetben vértanúságot is jelent, és nem lehet ettől elmenekülni, mert különben akkor az csak egy látszott kereszténység. És ott véres valóságot jelent az, hogy aki megtagad engem az emberekről, azt én is megtagadom mennyi atyám előtt, aki azonban megvall engem, mennyi az emberek előtt, azt én is megvallom ennyi atyám előtt. A keresztények magatartása, tehát mi életünkre is kihat, ahogyan ott megélik a kereszténységet. Ugye az első részben reggel arról beszélgettünk, hogy milyenek a muszlimok, hogyan viszonyulnak a keresztényekhöz, milyen a gondolkodásuk, erre hoztam néhány jó példát is, meg hát nehezebb élményt is elmeséltem, illetve beszélgetünk arról, hogy a Korán sajnos erre is, meg arra is följogosítja az embereket. Arról beszélgessünk, hogy a keresztények hogyan viszonyulnak. Nekem vannak erről élményeim, de téged kérdezlek, hogy neked milyen gondolataid vannak ennek kapcsán, hogy mi keresztények, muszlimokkal most itt Magyarországon hála Istennek még kevéssé találkozunk, de adott esetben előfordulhat ez is. Ber Miklós püspök atya a Váci püspökségen 4 muszlimot befogadott. És ott, és ők, van amelyik tartja a vallását, van amelyik nem, van amelyik meg rendszeresen eljár a szentmisékre. Úgyhogy ilyen is, olyan is van közöttük. Mielőtt én kimondanám a nagy mondatot, hogy na, milyennek is kell lenni a keresztényeknek, a muszlimokkal szemben, vagy ebben a helyzetben, Miklós, te, mint egy gondolkodó fiatalember, te hogy látod ezt?
Hát szerintem itt nem is az a fő kérdés, hogy egy keresztény ember hogy viszonyul egy muszlimhoz, mert akkor ezt így lehet teljesen
teoretikussá tenni.
Teoretikussá, meg akár a muszlimot bármilyen, akkor hogy viszonyul egy buddhistához, egy ateistához, egy akármihez. Itt szerintem egész egyszerűen az a fő kérdés, hogy egy keresztény ember hogy él, csak úgy szimplán, elvonatkoztatva attól, hogy most éppen egy muszlim az, akivel együtt kell élni, vagy szemben áll vele, mert attól függetlenül, hogy milyen közegben van egy keresztény, az a legfontosabb, hogy Krisztust kövesse, meg hogy vele próbáljon meg egyesülni és azonosulni, amik ilyen nagyon nagy szavaknak tűnhetnek, és itt a kényelmes stúdióból, a Közel-Kelettől ilyen 1000-nyi kilométer távolságra könnyű ezekről beszélni, de a maga módján az egész kereszténységünk azon áll vagy bukik, hogy mi magunk Krisztust hogy tudjuk követni, és ő pedig kiüresítette önmagát, szelítség és alázat, és teljesen mindegy, hogy ez egy muszlim közeget jelent, vagy éppen egy hozzánk hasonló európai jellegű, kicsit langyosabb közeget. Ami viszont a másik oldalról felvet kérdéseket, és hát igen, mindig itt az arany középút megtalálása az, ami hihetetlenül nehéz, hogyha van egyáltalán arany középút, és az pedig akár az egyéni, akár a közösségi önvédelemnek a kérdése. Vagy ez is felvetődhet, hogy például amikor ott van egy keresztény falu, vagy egy városka, hogy természetesen az egy alap dolog, hogy minden körülmények között Krisztust kell követni, azt a viselkedés mintát, amelyet Krisztus Urunk mutat számunkra az ellenség szeretettel, de hogy ugyanakkor, hogy például a saját közösségnek a megvédése például egy szíriai keresztény faluskában, ez is nagyon fontos. És hogy, hát ilyen, szerintem az a helyzet, hogy erre a kérdésre saját magamban van egy nagy kérdés, hogy hol van az önfeláldozó, keresztoldozó krisztusi szeretet, meg a jogos önvédelem között esetleg a kapcsolat.
Hát ez is egy súlyos kérdés, amelyre meg is kell találni a választ. Mégis a gondolatot egy kicsit más irányba szeretném terelni, mert ha itt most beszélgetünk a stúdióban erről a kérdésről, akkor hát kihozhatunk egy választ, hogy így és így kell viselkednünk az önvédelem terén. De hogy aztán úgy fogunk-e viselkedni, az egyáltalán nem biztos.
Hát igen.
Viszont ha azt mondtuk, hogy Közel-Keleten keresztényüldözés folyik, itt Nyugat-Európában pedig mi is van? Vajon itt mi keresztény világban élünk? Én azt mondom, hogy itt is keresztény üldözés folyik. Úgy szoktam pontosítani, hogy itt kereszténység üldözés folyik. Tehát nem vágják le a fejedet, hogyha azt mondod, hogy én keresztény vagyok, de mégis a kereszténység, mint önmaga, önmagában, mint eszmény, az sok esetben nevetségesé teszik, és nem erősítik. Tehát számoljunk azzal, hogy mi is hasonló közegben élünk, mint a közel-keleti testvéreink. Nem annyira véres a valóság, de legalább olyan súlyos. Más eszközöket használ, és ezt nekünk észre kell vennünk. És kell, hogy mi is ebben a közegben akár szembeállunk azzal a gondolkodásmóddal, amely a kereszténységet nevetségessé teszi, amely a keresztény értékeket kigúnyolja, házasság, szüzesség, tisztaság, igazmondás, vasárnapi pihenés, és így tovább. Tehát számoljunk azzal, hogy mi is kereszténység üldözött helyzetben vagyunk, és éppen ezért tőlünk Krisztus is elvárja azt a helytállást, amelyet ott, a Közel-Keleten, vagy Egyiptomban, vagy Afrikában a keresztény testvérei megtesznek. Tehát ebből tanuljunk, hogyha ők ott annak a keresztény üldözésnek véres valóságában tanúságtevők tudnak lenni, és vértanúk tudnak lenni, akkor mi vállaljuk ugyanezt, és akarjunk tanúságtevők lenni, és akár ha kell vértanúk lenni. Lehet, hogy nem azzal, hogy elrabolnak, vagy meggyilkolnak, hanem csak azzal, hogy nevetségesé tesznek, vagy félreállítanak, és így tovább. Tehát én bennem ez fogalmazódott meg, hogy látva az, hogy az ő gondolkodásukat mennyire erősen átjárja a kereszténység, és csak egyetlen egy példát mondok, mert alig van már pár percünk hátra, nincs bennük gyűlölet, nincs bennük bosszú. Éppen azért, mert annyira mélyen krisztusi a gondolkodásuk. Ez kell nekünk, itt Magyarországon, nyugaton, vagy Európában élő keresztényeknek elérnünk, ahogy te is utaltál rá, a Krisztus követő élet, hogy az egész gondolkodásunkat járja át, hogy mi keresztények vagyunk. Hogy nem merülhet ki a kereszténységünk abban, hogy néha imádkozunk, vasárnap egy órát rászunk a templomra. Az a keresztény, aki minden porcikájában keresztény. Gondolkodásában. És akkor például csak tudok válaszolni az előbbi kérdésedre, ha az egész gondolkodásomat átjárja a krisztusi szemlélet, akkor az önvédelemben is megtalálom, hogy mi az, amit nekem akkor ott tennem kell, családomért, hazámért, a rám bízottakért, és ugyanakkor mégse legyek erőszakos, mégse legyek bántó a másik emberre szemben. No, hát ezzel a záró gondolattal most itt ezt a beszélgetést befejezzük, és elkezdünk a kedves hallgatóktól, de hát nyilván maradjanak még velünk, Híreket olvasunk, aztán Görögalit Szent Otilargába kapcsolódhatnak bele, és a mi atyánkról fogok majd 10 órakor hívtanórát tartani. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Dicsőség mindörökké!
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.